Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim! Imádkozzunk! Urunk, Te azt mondtad, szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Énekeljen dicsérete! Áldunk, Urunk, és dicsérünk! Mert sokszor szenvedünk, sokszor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan talán mi szeretnénk, és akkor Te figyelmeztetsz, és kérsz. Imádkozzunk! Ebben a mai világban olyan könnyen rálegyintünk, ugyan kit érdekel manapság az ima. De, Urunk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket imádkozni. És köszönjük, hogy sokszor összejöhetünk, hogy imádkozzunk együtt. És segíts, Urunk, az együttlét idejére megállnunk. Mert most is imádkozunk, talán sokan így együtt. Itt a rádióban is. Segíts megéreznünk, hogy Te átölelsz bennünket. Segíts, Uram, sóhajtanunk egy mélyet. És segíts megértenünk, hogy ez a szívből jövő sóhaj ott, a Te szíveden már egy imádság. Talán a legőszintébb imádság. De segíts bennünket, Urunk, hogy valóban imádkozó emberré formálódjunk. Hogy merjünk imádkozni. Hogy elmondjuk Te néked mindent, ami fáj, és aztán megtisztuljunk. Vagy elmondjuk örömeinket, és aztán énekeljünk, és magasztaljunk Téged, mert Te adsz nekünk örömöket, békét, szeretetet. Urunk, a mi közösségeink hite olyan, mint a búzamező. Mikor az elvetett mag kikel, még minden hajtás magányos. Ám ha a búza már gyökeret vert, és nagyobbra nő, eltűnnek az egyes búzaszálak, és csak egy összefüggő aranymezőt látunk. Add, Urunk, hogy gyökeret verjünk a szeretetben. Növekedjünk a közösségben, az összetartozásban, hogy akaratod szerint történjék az életünkben minden. Add, Urunk, hogy úgy alkossunk közös egységet, ahogy törékeny búzaszálak alkotják a végtelen, széles búzamezőt. És most légy jelent közöttünk a Te drága lelkeddel. Érints meg bennünket. Áldj meg mindannyiunkat, hogy ne legyen rajtunk hiába való. Kegyelmednek ez a drága órája. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk drága szent igéjét, amelyeket megírva találunk a 112. Zsoltár első versében, így hangzik. Boldog ember az, aki az Urat féli. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Vajon mire gondolhat egy mai fiatal, aki ezt olvassa a Bibliában, boldog ember az, aki az Urat féli? Próbálom beleélni magam egy kereső, Istent nem ismerő fiatal gondolkozásába. Miért féljem én az Urat? Ha félelem, rossz dolog. Ha nekem félnem kell az Istent, akkor jobb, ha mindjárt be is csukom a Bibliámat. Pedig a Biblia tele van ezzel, ne félj. Itt meg azzal, hogy féljek az Istentől, féljem az Urat, hogy van ez? Valami olyat hallottam, volt egy Jézus, aki arról beszélt, hogy Isten a szeretet. Hát miért kell tőle félni? És hogy lehet egyszerre félnem, és egyszerre boldognak lennem? Mert ugye boldog ember az, aki féli az Urat? Attól legyek boldog, hogy félek, vagy miközben félek, legyek boldog? Na hát, ezt a Bibliát csukjuk be. Nekem ez nem mond semmi. Testvéreim, lehet, hogy mi is így gondolkodunk, akik már nem vagyunk talán 20 évesek, hogy miért féljem az Istent? Hogy van ez? Lehet, hogy ez kérdés számodra is. És egy kicsit tisztázatlan. Mi is az Isten félelem? Mitől kell nekem boldognak lennem? Hogyan fér össze az félelem és a boldogság? Testvéreim, először is tudnunk kell, hogy kétféle félelem van. Az egyik a tárgyias, a másik a tárgytalan félelem. Egyik az észszerű, másik az észszerűtlen. Egyik kívülről, másik belülről érkező félelem. A tárgyias félelem például, látok egy óriási farkaskutyát felém szaladni az utcán. Minden okom megvan rá, hogy féljek. Mert eszembe jut, hogy rám ugrik, vagy talán meg fog harapni, és ettől félek. Tehát van tárgya a félelemnek, az a kutya. Vagy oda csapok a zsebemhez, és nem érzem benne a kulcsomot, pedig csak a másik zsebembe tettem, de egy pillanat alatt félelem fut át rajtam, jaj, elveszítettem a kocsi kulcsomat, mi lesz, hogy tudok hazamenni. Ez kívülről jövő tárgyi félelem. Kedves testvéreim, de a belülről jövő félelmet magyarul így fejezném ki, rettegés. Vagy ismeretlen szorítás, szorongás, aminek nem tudok nevet adni. Szorongás. És amikor azt mondja a Biblia, boldog ember az, aki az Urat féli, akkor nem a szorongást írja le. Mert a Biblia írója nagyon tudta, hogy az valaki, nem pedig valami nyomasztó akármi. Kedves testvéreim, valamitől félek, aztán már nem félek, mert túl vagyok rajta. Féltem egy vizsgától. Letettem, sikeresen letettem azt a vizsgát, akkor mit féljek? A másik a nyomasztó szorongás, a rettegés. Ez a fél elem. Elemeire felez, apróra vág, szétszakít. Tulajdonképpen nincs olyan neurózis vagy pszichózis, tehát ideg vagy lelki betegség, aminek a gyökere ne ez a szorongás volna. Testvérei, minden ember szorong valamitől. Lehet, hogy elnyomja ezt az érzést, de szorongunk sok mindentől. Van, aki az énjét félti egy életen át. Engem senki se bántson. Ez az ember hajlamos a hasadásra, ez a skizoid ember. Vagy van, aki egy életen át attól fél, hogy valakivé, énné kell lennie, és ez a depresszoid típus, a folyandár ember, aki karót keres, hogy másra csavarodjék. Aztán van, aki azt akarja, hogy minden maradjon úgy, ahogyan van, ne változzon semmi, ez a kényszeres ember. Mindig mindennek a helyén kell lenni, semmi sem mozduljon. És van a hiszteroid ember, aki nem tud 5 percig nyugton lenni. Állandóan mozog, nem bírja a külső-belső rendet, és mindegyik fél valamitől. És a szakember rögtön azt keresi, hogy mitől fél a beteg. És az az első gondolata, hogy hol találja meg szorongásának gyökerét, mitől nem tud aludni, mitől nem tud nyugton lenni. Egy példát szeretnék elmondani. Volt egyszer egy kisfiú, aki nem tudott aludni, rettenetesen félt, nem mert sötétben maradni, a szobájában égnie kellett a villanynak, ha eloltották, sikoltozott. Bepisilt. Annyira félt, pedig már nem volt olyan kicsi. Aztán egyszer séta közben Egy családi ház kertjéből ittózatos nagy fekete kutya ugrott rá, de a kerítésre. És az a szerencsétlen gyermek majd összeesett, úgy megijedt attól a kutyától. Pedig a kutya nem is tudta volna bántani, hiszen köztük volt a kerítés. Ám attól a percről kezdve a kisfiú soha többé nem szorongott, csak a fekete kutyától félt, konkrétan csak attól. Tehát a névtelen szorongása leszűkült a fekete kutyára. A fekete kutyát pedig ki lehetett kerülni, és így szépen magától, mint egy véraláfutás feloldódott a szorongása. Vagy egy másik gyermek éjjel félt, kiabált, sikoltozott, jajgatott, odafeküdt szülei mellé, nem mert egyedül lenni. Elvitték az orvoshoz, az nagyon vérszegénynek, ennek meg annak találta, sőt, még néhány injekciót adott neki. És attól fogva a gyermek az injekciós tűtől és a fehér köpenytől fél. Tehát nem a kezelés gyógyította meg, nem az injekció, hanem az, hogy leszűkült igazából a félelme, a fájdalmas szúrásra, és az azt előidéző fehér köpenyre, meg az injekciós tűre. Az az orvos volt olyan bölcs, hogy ezt észrevette, utána már nem szúrta, csak elbeszélgetett vele, ölbe vette. Aztán a gyermek már a játékot is vitte a rendelőbe, megbékélt vele, és teljesen meggyógyult. A tártalan félelme előbb leszűkült egy tűhegyére, csak attól félt már később, már attól sem. De kedves testvéreim, most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy miért mondok én ilyeneket. Az Isten igéjét hirdessem, ne pedig ilyen lélektani eseteket. Én így tudom megokolni, hogy a Bibliában nem a szorongó félelemről van szó, hanem a konkrét meghatározó érzésről, az Istentől való félelemről, s bármi furcsa ez a félelem, hatalmas gyógyító erő. Ez a félelem hatalmas gyógyító erő. Miért merem azt mondani, hogy a hívő ember bátrabb és sok mindentől nem fél, amitől fél a hitetlen? Mert aki egy valakitől fél, és őt komolyan veszi, azaz, ha halálosan komolyan vesszük az Isten létét, akkor mitől féljünk, testvéreim? Hogyan mondja Pál apostol? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ez volt a mártírok titka. Ezért tudtak besétálni az oroszlán szájába, ezért léptek mágiára, nem félték az embert, csak az Istent. Mert a félelmük egy valakiben összpontosult. Csak egy valakit féltek, egy valakiért égtek. Azért mondtam el a fekete kutya meg a fehér köpeny történetét, mert ez lélektani törvényszerűség. Azért növekedett körül belül egy ember öltő alatt ideg, lelki betegek száma a sokszorosára, mert az ember elfelejtett egy valakitől félni, egy valakit nagyon komolyan venni, az Isten. És hogyha az egy valakit nem veszi komolyan, vagy nem féli, akkor ehelyett egyfolytában mindenkitől fél, és ez már szorongás. Akinek nincs egy istene, annak sok istene van. Még egy kovászos uborkára is azt mondja, ó, de imádom! A kovászos uborkát, vagy a mákos beiglit imádja, neki az ittal, a gyermeke, vagy a férje az istene. Mindenkinek van valami kis istene, talán a pénz, vagy a pénztárcája. Szaporodnak a bálványok, testvéreim. Ahogy egy nagy gondolkodó azt mondja, nem igaz, hogy aki nem hisz Istenben, az nem hisz semmiben. Ugyanis azt hisz minden másban. Ahogy megöljük Istent, nem vesszük őt komolyan, ott megszületnek a kis istenek. Ahol meghal az istenfélelem, az egészséges istenfélelem, ott megszületik a neurózus. Előjönnek a szorongások, és nem tudják az emberek, mitől szoronganak. Ha szeretve, tisztelve néznének az Úristenre, akkor megszűnne a szorongás, mert egy pontra irányulnak, áramlanak a lelki energiák. Tehát miért boldog az az ember, aki féli az Istent? Mert nem lesz idegbajos. Aki nem szorong és nem idegbajos, az sokkal könnyebben lesz boldog ember. És boldog ember az, akinek élő Istene van. És itt az élő Istenről van szó, nem egy személytelenről. kedves testvéreim, imádkozzunk azért, hogy tudjuk egy irányba irányítani gondolatainkat, hogy lemaradjanak rólunk a szorongásaink, ne engedjük, hogy a sátán kezelésbe vegyen bennünket. Mindenkinek megvan a maga istenkép fejlődése. Kedves testvéreim, és gondoljunk arra, hogy gyermekkorunkban milyen istenképünk volt. Én emlékszem, hogy voltak olyan nénik az utcánkban, akik jártak vasárnaponként istentiszteletre, és mindig elmondták nekünk, gyerekeknek, hogy az Isten olyan, mint egy csősz, aki mindig néz bennünket. Onnan föntről kukucskál az Isten, mindig látja és tudja, mit csinálsz. Ilyeneket mondtak. És kialakult bennem is egy öreg, nagyszakállas csősz Isten, aki nagyon hasonlított a falu dinnye csőszére. Ez a szigorú, mindig gyanakvó bácsi, ha minket gyerekeket meglátott, már is fogta a botot. És mindig azt gondolta, hogy valami rosszat csinálunk. És megdöbbentő, hogy milyen sokáig tartotta magát bennem ez az égből kukucskáló istenkép. Azt hiszem, hogy már érettségiztem, amikor rájöttem arra, hogy ez nem így van. Csak lassan oldódott. Nagymamám, keresztanyám, édesanyám, vagy a lelkipásztorom, kedves elbeszélései, nevelése és Istentől való bizonyságtétele nyomán. Később a teológián, pláne amikor az Ószövetséggel foglalkoztam, a dörgő büntető Jehova Isten képe még tartotta magát bennem, de aztán megszűnt. Aztán egyszer csak találkoztam az élő Krisztussal. Addig valamilyen istenkép felém, félém volt, nem volt Krisztus arca. És amikor megismertem igazán az Istent, akkor az Istennek Krisztus arca lett. Kedves testvéreim, így kellene látnunk, én azt hiszem, az Istent. Krisztus arcát lássuk. Ami megváltónkat lássuk. Drága arcát. Szelíd szemét. A tékozló fiú atya legyen a mi Istenünk. Az atya, nem a csősz, nem a nagyszakálú öreg ember, hanem az az Isten, aki az egyik gyermeke felé kitárja a karját, a másiknak meg utána megy. Testvéreim, a legszebb, a leggyönyörűbb történet, a tékozló fiú története. Amikor Jézus elmondja, hogy ilyen az Isten. Én és az atya egy vagyunk, úgy szeret, úgy tesz, úgy cselekszik a menetrendje, mint ahogy azt Jézusnál látjuk. Mind a két fiát szereti. Azt is, aki elment tékozolni, de azt is szereti, aki otthon marad. Kedves testvéreim, ebben a világban, az Isten világában rend van. Kiderült, hogy ebben a világban nem csak a gravitáció és az összes egyéb fizikai és más tudományos törvény az igaz, hanem az erkölcsi etikai törvények is be vannak építve. És hogyha áthágjuk, akkor épp úgy összetörjük magunkat, mintha valaki fejjel megy a falnak. Kedves testvéreim, rend van ebben a világban, higgyük el, és féljük a megszeretett Istent. Nem szorongva, nem rettegve, hanem szeretve féljük az Istent. Ha Istent szeretve féljük, akkor időnként megrohanhatnak félelmek, időnként lesz egy rossz álmunk, de soha nem lesz feszültség bennünk. Nem fogunk szorongó emberek lenni, mert egy valaki felé nézünk, Jézus Krisztus atyát, szeretve tiszteljük, halálosan komolyan vesszük. A 10 parancsolatot, a hegyi beszédet, mert ezek nem bosszantásunkra vannak, hanem védelmünkre. Olyan, mint a vasúti sorompó, vigyázz ember, át ne bújj alatta, mert összetöröd magad. Testvérem, ha visszatérő, névtelen félelmeid vannak, akkor rendezd ügyedet az Istennel. Jézus Krisztuson keresztül, és meg fogsz gyógyulni, ha halálosan komolyan veszed az Istent. A tártalan szorongásból az élő Istenre vedd a figyelmedet. És akkor szorongásod lassan, mint a bilincsek, le fognak oldódni. Mint arról a kisfiúról, aki félt a sötétben, aztán már csak egy fekete kutyától félt. és Jézus az, akinek közelében lehullanak rólunk a bilincsek. Feloldódnak a szorongásaink, félelmeink, és mi már csak egy valakit félünk, ami mennyei atyánkat. Azt is úgy féljük, hogy szeretve mélyen tiszteljük, mint halálig. Ugye megértjük, hogy mit jelent boldog ember az, aki az Urat féli. Amen. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató testvéreim, imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy élő Istenünk van. Te élő Isten vagy, és gyógyulhatunk. Egészséges, boldog tanítványait szeretnénk lenni. Ezért gyógyítgass minket. Áldott orvosunk! Hadd tudjuk levenni a szemünket azokról az ismeretlen valamikről, amikről magunk sem tudjuk, hogy mik azok. Csak szorongunk tőlük. Egyre inkább sejtjük azonban, hogyha mi csak felét figyelünk, akkor te jeleket küldesz, és egyszer csak eltűnik a sötétség, és feloldódik minden szorongás. Hadd találkozunk újra és újra igéden és evangéliumodon keresztül az élő Krisztussal, aki felénk jön, még habokon keresztül, viharokon által, és azt mondja, bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Annyi hang szól körülöttünk, annyi riasztó és félelmetes hang, hadd figyeljünk jobban rád, Uram, mert valóban félni lesz okunk, ha levesszük rólad a szemünket, mint Simon Péter tette, amikor süllyedni kezdett, pedig már tudott vízen járni. Urunk, nagyon nagy dolgot kérünk tőled. Félelem nélkül akarunk élni. Félelem nélkül szeretnénk veled élni. Tudjuk, hogy ez szinte olyan lehetetlenségnek tűnik, mint a vízen járás. De veled melletted még ez is lehetséges. Kérünk, hogy segíts ebben. Urunk, imáinkban oly sok mindent kértünk tőled, és add, hogy most köszönetet tudjunk mondani, gondviselésedért. Hálás szívvel köszönjük irgalmadat, amellyel napról napra megújítottad életünket. Így tudtunk hitben élni. Hálás szívvel köszönjük családunkat, akikkel megajándékoztál. Testvérek, gyermekek, unokák életéért adhatunk hálát. Köszönjük a velük töltött idő örömét, a közös ünnepek boldogságát. Köszönjük, hogy nem hagytak egyedül, és láthatjuk, mi történik velük. Hálás szívvel köszönjük, hogy bár néha betegségekkel meglátogattál, de mégis megőriztél, hogy mozgékonyak vagyunk, tudunk templomba járni, gyülekezet közösségében téged áldani. Neked köszönjük magyar gyülekezeteinket, és köszönjük, hogy még magyarul szól hozzánk a te drága igéd. És most azokért imádkozunk, akik nem tudnak templomba járni, mert betege. Kérünk, hogy add, hogy megérezzék, hogy imádkozunk értük, és téged kérünk arra, hogy gyógyítsd meg őket, de mindenben legyen meg a te akaratod. Neked köszönjük házastársainkat. Neked köszönjük barátainkat, akikkel beszélgetni szoktunk, vagy szomszédokat, rokonok, vagy a telefonos barátok segítségével legyőzhetjük a szomorú napokat. De velük beszélhetünk örömeinkről is. Hálás szívvel gondolunk arra, hogy különféle nehézségek közepette mellettünk voltál. Amikor terheket hordoztunk, amikor gyászoltunk, te akkor is velünk voltál, és őriztél bennünket. Mert te mondtad, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, megnyugvást adok nektek. Köszönjük, Uram, az imádságot, amely nagyon közel van hozzánk. És ebben is közel érezhetünk téged. Maradj velünk továbbra is, hogy megtaláljuk a hálaadás szavát életünk végéig. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Hidd el, majd nagyokat nézünk, amikor eljön, amit oly rég vártunk már, és egy nap arra ébredsz, hogy elkezdődött a nagy átváltozás. Profétál a csavargó, és megtér az utca lány. A tévében reggeltől estig, ami Istenünket imádja. Imádja majd az ég és föld urát, megterik minden templom, és kiürül minden kórházi ágy. Jézus Krisztus, Isten fia, maga az ébredés. Ha vele van tele a szíve, mondd csak, mi másképp.